Tisztelt Hallgatóság! Nyilvánvaló, hogy a fehérjék alapvető szerepet töltenek be az élő szervezetek felépítésében. Ebből adódóan nyilvánvaló fontosságú, hogy megismerjük azok szerkezetét, funkciójukat, valamint a kettő közötti kapcsolatot. Rengeteg kérdés merül fel velük kapcsolatban. Ezek közül az, amelyre a választ kerestem az előadásom során, illetve a kutató munkám alatt, az, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be a fehérje szerkezet hálózatokban a flexibilis, illetve merev aminosavak. Legelőször is egy kis betekintés a fehérje szerkezetekbe. A fehérjék szerkezetét több szinten szokás tárgyalni. Alapvetően néhány kirívó esettől eltekintve 20 féle aminosav variációjaként előálló polipeptid lánc alkotja magát a fehérjét. Ez adja azoknak az elsődleges szerkezetét. Majd az aminosavak a lokális struktúrákat alakítanak ki, melyek közül a legismertebb az alfa helix és a béta redő, ám ezeken kívül még van jó néhány más is. Ezt követően a fehérje globálisan egy natív állapotot vesz fel, kialakítva ezzel a végleges harmadlagos struktúráját, amelyet még követhet negyedleges, de ez nem szükségszerű. Az általam vizsgált fehérjék humán citokrom P450 enzimcsalád enzimjei közül kerültek ki. Ezek, mint már tudjuk, korábbi előadásokból a humán méregtelenítésben vesznek részt. A fehérjék egyik rendszer szemléletű vizsgálati módja a hálózatos megközelítés lehet. A hálózat az tulajdonképpen matematikai értelemben egy egyszerű gráf. Az egyszerű az nem minősítő jelző ebben az értelemben, amelyben jelen esetben a csúcsoknak az aminosavak felelnek meg, míg a csúcsokat összekötő éleknek a aminosavak között létrejövő másodrendű kémiai kötések. Az így kapott hálózatunk, gráfunk, ahogy tetszik, az irányítatlan, ám de súlyozott a távolságok függvényében. Tehát első lépésként elkészítjük a fehérjékből azoknak a hálózatát, és így kaptuk ezeket a hálózatokat az előbbi fehérjékből. A vizsgálataim során a célunk az volt, hogy megvizsgáljuk ugyebár a glicin és a prolin szerepét a fehérjében, ugyanis a glicin csak egy hidrogén oldallánccal rendelkezik, ennél fogva ennek ez a legflexibilisabb tulajdonságú, míg a prolin az egy szekunder amin, amely önmagába visszazáródik gyűrűbe az aminocsoportnál, ezzel egy nagyon merev szerkezetet létrehozva, és például ebből a tulajdonságából fakadóan helix-törő szerepet tölt be, hogy az a képen bekarikázva is látható ennél a konkrét fehérjénél is. A vizsgálat a következőképpen zajlott. Legelőször is a röntgen adatokból, a Protein Database adatbázisból kapott röntgen adatokból rá szekvenciát illesztettünk, amelyet a fehérjék szekvenálásából kaptunk meg. Majd a szekvencia illesztést követően elkészítettük a fehérjék hálózatait a térszerkezetnek megfelelően. Ehhez különböző programokat használtunk, valamint ezt követően láttunk neki ténylegesen a kapott hálózatok paraméterének a vizsgálatához. Például megnéztük a hálózatok fokszám eloszlását, ahol a fokszám azt jelenti, hogy az adott csúcs hány másik csúccsal áll szomszédságban, valamint a bitwiness centrality, magyarul köztiség értékeket is vizsgáltuk, amelyet úgy lehet definiálni, hogy vesszük az összes csúcspárt, megnézzük a őket összekötő legrövidebb utakat az élek mentén, és megnézzük, hogy az általunk vizsgált csúcson ezek közül az élek közül, utak közül hány halad át. És ezeknek az összege adja ezt az értéket. És ezt követően még vizsgáltuk a hálózatok átmérőjét, ahol átmérőt úgy lehet definiálni, hogy az imént említett legrövidebb utak közül, a csúcspárokat összekötő legrövidebb utak közül a maximális hossza, az a hálózatnak az átmérője. A kapott adatokat statisztikai elemzésnek vetettük alá, hogy megvizsgáljuk, hogy szignifikáns különbségeket kaptunk-e a glicinekre, prolinokra és az egész hálózatra, illetve az összes aminosavra vizsgálva. Végezetül természetesen értelmeznünk kellett a kapott adatokat. Legelőször is megállapítható, hogy különbség volt a mi hálózataink elemszáma, tehát a csúcsok száma között, és a fehérje szekvenálásából származó aminosav szám között. Ez a röntgen adatoknak tudható be, mivel a röntgen adatok nem képesek a teljes fehérjét tökéletesen visszaadni térszerkezetileg. Ezt követően láthatjuk, hogy az átmérőjük a hálózatoknak, hogyha csak az prolinokra és a glicinekre számoljuk, az leívelő tendenciát mutat, vagyis csökken. Kivétel persze egy esetben, amely meg is van csillagozva az ábrán, ez annak tudható be értelmezéseink szerint, hogy ebben a fehérjében, a 3A4-ben, ha jól tudom, igen, a prolinok száma eltért az átlagos értéktől, több volt benne, mint az átlagos prolin érték, ekkora nagyságú fehérjére nézve. Ezeket az átlagos értékeket irodalomból tudjuk. Ezt követően, ugyebár említettem még a fogszámeloszlást, amit vizsgáltunk, valamint a between centrality értékeknek az eloszlását. Fontos megjegyeznem, hogy ezekben az oszlopdiagramokban már átlagértékek vannak feltüntetve. Tehát az első oszlopban mutatjuk azt, hogy egy átlagos aminosav mekkora fogszámmal rendelkezik az első táblázat diagram esetén, míg a második esetén az, hogy mekkora átlagos between centrality értékkel. A második oszlopban pedig ugyanez csak a glicinekre kiszámolva és csak a prolinokra kiszámolva. Látható, hogy ugyanolyan tendencia jellemző, mint az átmérők esetén, vagyis a glicinek fogszáma átlagosan kisebb, mint egy átlagos aminosav fogszáma, és ugyanez mondható el a prolinokról is. Végezetül összefoglalva az eredményeket és értékelve azokat, levonható a fogszám, illetve az összes eloszlás alapján, hogy a fehérje szerkezett hálózatok kisvilágság jellegűek. Ez azt akarja, hogy a csúcsok egymáshoz viszonyított távolsága egy négyzetrácshoz viszonyítva sokkal kisebb. Ezt szociális hálózatok esetén például 6 ez a távolság, ismertségeket véve éleknek. És elmondhatjuk azt is, hogy az eloszlások kvázi skála független jellegűek, ahol a skála független matematikailag úgy definiálható, hogy az eloszlást logaritmikus-logaritmikus skálán ábrázolva egyenest kapunk, azonban a kvázi jelzőt azt teszi szükségessé, hogy a fehérjének ugyebár fel kell venni egy térbeli konformációt, ez sok gátlást is jelent magának a fehérjének. Tehát például egy aminosav nem rendelkezhet tetszőlegesen sok szomszéddal, mivel térbeli gátlása van ennek. Ezért a skála függetlenséget azt töri meg, hogy a csomópontok száma kevesebb, mint amit elvárnánk. Glicinekre és prolinokra vonatkoztatva a következtetéseket elmondhatjuk, hogy a kettők között lényeges centralitásbeli különbség is van. A glicinek a prolinokhoz viszonyítva centrálisabbak, tehát ez utalhat arra, hogy a fehérje szerkezetben centrális jellegűek, és a flexibilitásukból adódóan rugalmassá, dinamikussá teszik magát a fehérjét, és ezáltal a hálózatot is. A prolinok meg úgy tűnik, hogy merevítésben játszanak szerepet. Ez perifériális jellegre utal a hálózatban főleg. További elképzeléseink, illetve terveink között szerepel, hogy az eddigi statisztikus paraméterek helyett rátérjünk a dinamikus paraméterekre, mint például játékelméleti vizsgálatokat végezni, valamint perturbáció terjedését vizsgálni a hálózatokon. Összes humán izoformán, citokrom izoformának, amelyekről rendelkezésre állnak röntgen adatok, már elkészítettük a azoknak a hálózatait, és ezeknek a elemzése van jelenleg folyamatban, ez azonban nem fér bele most a lehetőségeinkbe. Végezetül előadásom végén szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, Csermely Péter professzornak, a Semmelweis Egyetem tanárának, Veres Dániel orvostanhallgatónak, dr. Hazai Eszternek, aki segített a hálózatok elkészítésében, valamint középiskolai biológia tanárnőmnek, dr. Müller Erzsébetnek. Köszönöm szépen a figyelmet!